Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Férjével, Fitos Dezső táncművész, koreográfussal saját együttest hoztak létre, amely 2022 óta hivatásos társulatként működik. Összművészeti produkciók jellemzik munkásságát, emellett ma is tanít gyermekeket, és ült már a televíziós tehetségkutató műsor a Fölszállott a páva zsűriében is. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Vendégem Kocsis Enikő harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. Gyimesi dallamok szóltak az előbbiekben, mert valamiért fontos ez a mai vendégünknek, vajon miért?
Czerkula János, aki már sajnos az égiek táborát gazdagítja, egy nagyon fontos személyisége a gyimesi zenének, a gyimesi létnek, és a csángó kultúra az az egyik szívem csücske. Hogyha így visszatudok emlékezni, egészen kicsi koromtól már volt szerencsém ehhez az anyaghoz, ehhez a táncanyaghoz, és hát a tánc az nem csak kikapcsolódás, hivatás, hanem a páromat is hozta, Fitos Dezsőt, és ez az a hely, ahol mi annak idején mindketten úgy éreztük, hogy egy egész más dimenzióba kerülünk, amikor gyimesbe vagyunk. Emiatt nekünk ez egy nagyon fontos hely, és nagyon fontos ember a Jani bácsi, és ez a zene, ez így mindig megindít.
De a gyermekkor, a pici lét azért az nem Gyimesből indult, hanem Győrből.
Így van. Én győri lánynak vallom ma is magam. Furcsa, hogy a gyerekeim már budapestinek fogják magukat mondani, mert mindig is a vidék volt számomra az otthon, de megmondom őszintén, hogy már nagyon szeretek itt élni, és nagyon sok minden is ide köt, de amikor azt mondom, hogy hazamegyek, akkor az Győr, ahol az anyukám, a nővérem, a bátyám, a barátnőm, a legjobb barátaim, ott azért egy fontos indulópont az életembe. És hát a Lippentő Tánc Együttes mai napig még egy olyan műhely, ahol még tevékenykedünk Dezsővel, és neveljük a tehetségeket. Úgyhogy ez is egy szelete a lelkünknek, meg a szakmaiságunknak.
Győrben viszont már gyerekként gyimesi táncokat táncolt Kocsis Enikő? Encike? Hogy indult ez a táncszeretet?
Encikét nem szerettem, Enikő, hát igen.
Akkor hogy becézték gyerekkorában?
Enikő voltam. Ez ilyen kemény név.
Igen, tehát egy kislánynak Enikőt adni, vagy így szólítani talán amiatt volt, mert már akkor látszott a temperamentum, mondjuk akár 3-4 évesen?
Hát anyukám szerint már elég kicsi voltam, amikor már még beszélni se tudtam, és visszabeszéltem, de valószínű a temperamentum az érződött, ha csak a lányomból indulok ki, aki a hasonmásom. Nem tudom, hogy mennyire vagyok kemény. Tehát szerintem a látszat azért sok mindent másképp formál, mint amit belülről érzek. Sokszor vagyok bizonytalan, sokszor vagyok elérzékenyülve. Keresem önmagamat, hogy jó a döntés, amit hozok. Viszont határozottan tudok hinni dolgokban, és azt maximális energiákkal tudom képviselni és csinálni. Azt hiszem, hogy az Enikő az így illik hozzám. Nem tudom, hogy szeretem-e a nevemet, most már így részemmé vált. De igen, Győrben, visszatérve a kérdésre, Győrben kezdtem el táncolni egészen kicsi koromban. Az ajtóval, a seprűvel, a bármivel képes voltam táncolni, magamra hívni a figyelmet, hogy mindenki rám figyeljen. Ez nagyon fontos volt a családon belül is, hiszen a legkisebb gyermek voltam. Szüleimnek későn születtem, és vannak már nagyobb testvéreim, szóval mindenki nagyobb volt körülöttem, és én voltam az aranyos kicsike. Biztos el is voltam rendesen kényeztetve, de a szeretet az nagyon körülvett, nagyon meghatározó volt a gyerekkorom, és nagyon boldog. És a tánc az egy olyan fontos részévé vált akkor az életemnek, amit akkor még nem gondoltam, hogy ez végigkísér, de ahogy nőttem és éreztem azt, hogy ebben ki tudok maximálisan teljesedni, akkor már biztos voltam bennem. Tehát középiskolában már biztos voltam, hogy táncos szeretnék lenni.
Az indulás úgy volt, hogy egy nagyon energikus talpra esett kislány volt Enikő, és aztán a szülők úgy döntöttek, hogy le kell kötni a fölösleges energiákat, óvodából járjon el néptáncolni?
Így van, pontosan. Nem az óvodába vittek el, hanem egy tánc együttesbe. Ez szerintem nagyon szerencsés volt, de nagyon öntörvényű gyerek voltam. Tehát végig kellett csárdásozni egyik sarokból a másikig, és én ezt nem tettem meg, mert elfáradtam félúton. Nem volt elég motiváló. Viszont a kopogós cipő és a pörgős szoknya, na az már egészen más volt. Tehát, hogyha megszólalt a zene, és ott ki tudtam magam teljesíteni, akkor lehet, hogy túl kicsi voltam hozzá, de aztán nagyon elkapott ez a mókuskerék. Volt egy nagyon fantasztikus pedagógus, Lukácsné Honfi Bea, ő volt az én nagy példaképem, és aztán jött a Budapest Tánc Együttes, ahol aztán már tényleg olyan szinten tudtam magamra találni, vagy azt az utat járni, ami kihívás volt számomra. Tehát én azért Zsuráéktól nagyon sokat tanultam.
Győrben telt az általános iskolai időszak és a középiskola is. Az egy gimnázium volt, egy szakközép? Hogyan lehetett már akkor a táncra készülni?
Én pedagógus vénával is rendelkezem, úgy érzem, tehát hogy ezt valahogy ez a családon belül, ez így a nők terén ez megvan, ez a képesség. Sok a pedagógus nálunk, és a gyerekek szeretete, főleg ez az óvodás korosztály, ez a 3-6 évesig számomra mindig nagyon közel állt. És én óvónőképző szakközépiskolába jártam Csornára, ami egy fantasztikus 4 év volt, 37-en voltunk lányok egy osztályban. Tudom, hogy mindenki forgatja erre a szemét, hogy úristen, 37 lány, de nagyon-nagyon klassz osztályunk volt. És nagyon különbözőek voltunk ott a Rábaköz szívébe, Csornán, és annak a vonzás körzetéből, kicsi falukból jövő lányok, akik fantasztikusan jó lelkű, tiszta lelkű emberek, és mai napig nagyon jók az osztálytalálkozóink, és sokan visszajárunk, és nagyon szeretjük egymást. Az egy nagyon szép 4 éven volt, és utána felkerültem Budapestre.
Akkor már célirányosan néptáncosként tevékenykedett, vagy kezdte el a felnőtt létet?
Igen, néptáncosként. 97-ben kerültem fel Budapestre, nagyon eltévedtem a Blahalújza téren, nem tudtam, hogy hol kell kimenni a metróból, és a pesti lét az nagyon hamar bepörgetett, és azt gondoltam ott még ilyen félszegen, hogy hú, hát 5 évet táncolok, és egy kicsit ebbe a szakmába jobban magamra találok, és milyen jó lesz nekem ilyen fiatalon egy ilyen jó közösségbe lenni, egy ilyen szakmai nívót elsajátítani, de majd hazamegyek. Hát ez akkor 97-ben volt, most meg már lassan 2027, és még mindig itt vagyok, és eszembe sincs más csinálni. Tehát, hogy jókor jó helyen voltam, szerencsésnek mondhatom magam ezen a téren is.
Mielőtt tovább folytatjuk a beszélgetést, hallgassunk bele egy újabb zenébe, egy balladába, ami szintén fontos Enikőnek, a Bernarda ballada. Ez miért lényeges?
Hát ez a legújabb gyermekem, ami egy női sorsokat áttölelő csodálatos dráma, Federico García Lorca egyik legszebb költeménye, amelyet táncos képekbe formálva gyönyörű 7 fős lánycsapatomra sikerült színpadra tennünk tavalyi évben, és egy óriási nagy munka volt, ami nagyon szerettem és élveztem minden pillanatát, de nagyon nehéz volt. Ugye 2022 óta hivatásos a Fitos Dezső társulat, és úgy éreztem, hogy nem csak a férfi minőségnek kell itt porondon lenni, hiszen a férjem után kapta a társulat a nevét, hiszen ő volt ennek a gyújtópontja, én pedig ezt segítettem, és aztán természetesen ez a táncos lét, ez nem homogén, hanem a női és a férfi energiák, minőségek összeadódásából tudjuk ezt a fajta széles spektrumot megmutatni, amit ez hordoz magába, és hát a nőket is bevontuk ebbe a társulatba, és úgy érzem, hogy méltóképpen tudtuk ezt a lányokkal végrehajtani.
Fáj a levegő, a szívem, kalapom is fáj, te írted. Kivenni meg szalagomat, ereszkedtek fehérséget. Fáj a levegő, a szívem, kalapom is fáj, te írted. Kivenni meg szalagomat, ereszkedtek fehérséget. Jaj, de nehéz így szeretni, ahogy én szeretlek téged. Jaj, de nehéz így szeretni, ahogy én szeretlek téged. Jaj, de nehéz így szeretni, ahogy én szeretlek téged. Jaj, de nehéz így szeretni, ahogy én szeretlek téged.
...1997, ez az évszám az, amikor felült a vonatra, feljött Budapestre, és elkezdte a néptáncos, hivatásos néptáncos létet, fogalmazhatunk így?
Igen, igen, akkor kezdődött.
Volt valami felvételi?
Volt, kellett táncolnom, megfeleltem, és már másnap jöhettem dolgozni. Úgyhogy ez ilyen nagyon gyorsan jött. Úgy érzem, hogy ilyen isteni elrendeltetés, hogy ennek így kellett lennie. Jó helyen voltam, jókor, újra ezt tudom mondani, egy nagyon jó csapatban, fantasztikus kollégákkal, akikkel a mai napig is nagyon fontos barátságot ápolunk, és hát jó mestereim voltak. Tehát Zsurának az a fajta szenvedélye és elhivatottsága az nagyon vonzó volt számomra 21 évesen, és nagyon szerettünk volna tőle tanulni, és nagyon sok mindenen keresztül mentünk, tehát nagyon sok előadás, nagyon sok bemutató, és hát aztán eljött az az idő, amikor már tovább kellett lépnünk Dezsővel, mert ugye az is egy fontos része az életünknek, hogy mindig megérezzük azt, hogy mikor, hol kell teljesítenünk az életben. Pedagógusként és alkotóként is tevékenykedtünk az aktív táncos létünk mellett, és ez is egy nagyon fontos részévé vált az életünknek. Azt hiszem, hogy ez a kultúra olyan, mint a hagyma, hogy különböző burkai vannak, és együtt tudja adni azt az egészséges harmóniát, amit ez hordoz. Akár a muzsika, a viselet, a szokások, azok az emberek, akik ezt az egész csodálatos népi kultúrát művelik, azok a csodálatos mesterek. Tehát, hogy mi kutattunk, falura jártunk, tanítottunk, koreografáltunk, nagyon sok fele jártunk. Jártunk Felvidékre, Délvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, rengeteg helyre, kismagyarországi területen, a nagyobb műhelyekbe, akár az Alba régiába, vagy Szekszárdon a Bartina táncegyüttesbe, vagy Gödöllőn az Ördögszekér táncegyüttesbe. Rengeteget dolgoztunk Dezsővel, de nem éreztük azt, hogy ez minket fárasztana, hanem valahogy hajtott minket az alkotás vágya is, és nagyon jól kiegészítettük egymást a munkában, mint ahogyan az életben is.
97, ugye még visszatérek ehhez a dátumhoz, a Budapest Tánc Együttesbe került be táncosként. Zsurávszki Zoltán nevét említette Enikő, ugye Zsura mindenki így ismeri a szakmában, aztán ő most a Nemzeti Tánc Együttest vezeti, szóval, hogy ebben a műhelyben nevelkedett. Fitos Dezsővel itt ismerkedett meg, vagy már hozták egymást, és közösen jöttek 97-ben Budapestre?
Nem, külön voltunk, külön párt alkottunk, 97. január végén, 21-én jöttem én, és ő februárban jött, egy pár hét különbséggel, mivel ő zalaegerszegi, én meg győri, így aztán nagyon egyfészekaj voltunk, mert azért a nyugat-magyarországi régió az azért egy táncházba járt, egy mulatságokba, és hát a boxos, aki az ő, Varga János boxos, aki az ő mestere volt, vagy Csára Ferenc, aki sajnos már nincs közöttünk, de ő is egy meghatározó személyisége a szakmának, ők azért minket is tanítottak, tehát attól függ, függetlenül nem egy városban voltunk, de ismertük egymást. Ő is engem, én meg főképp őket, hiszen nagyon meghatározó férfi energiákat hordoztak, főleg amikor megjelentek egy táncházba, onnantól a páros táncoknak már annyi volt, mert jöttek a férfi táncok, a legényesek, és akkor azt hajnalig tudták, és hát mi lányok meg ott árulhattuk a petrezselymet, de hát ezt ők tudták, nekünk ez nagyon tetszett. És aztán egyszer csak kollégák lettünk, és rájöttünk arra, hogy mi nagyon tudunk és szeretünk együtt táncolni, és akkor még egyáltalán nem alkottunk egy párt, és oda jött hozzám egy munka után, még alig dolgoztunk egy évet együtt, és figyelj, jössz velem a táncház találkozóra tanítani Gyimesit, mondom, hát végül is ráérek, nagyon szívesen segítek ebben, és akkor így elkezdődött valami. És egyik reggel arra ébredtünk mind a ketten, hogy nagyon szerelmesek vagyunk egymásba, és akkor így ez már így eldőlt, hogy mi egy párt fogunk alkotni ebben az életben.
2010-ig volt a Budapest Tánc Együttesnél, aztán utána szabadúszó lett. Hogy zajlik az élet a néptáncosoknál? Hogy döntik el, hogy eljön az a pillanat, amit mondott Enikő, hogy váltani kell, vagy tovább kell állni, vagy más kell kipróbálni? Ekkor jött igazán a tánctanítás, és aztán utána a koreográfia, aztán a saját magunk önmegvalósítása, vagy a viselet szakértés, a jelmeztervezés, szóval nagyon széles a paletta.
Igen, de a pedagógus munka mindig ott volt párhuzam. Tehát volt a Győri Lippentő táncegyüttes, amit már említettem, de 2000-től elkezdtük Dezsővel a Szentendre táncegyüttest. És közös munkáinkban rájöttünk arra, hogy nem csak táncolni szeretünk együtt, hanem kitalálni, új dolgokat véghez vinni, álmodozni, ezeket az álmokat aztán valahogy megvalósítani. És ez volt egy nagyon klassz Szentendre táncegyüttesünk, akkor is, és mai napig is tart ez természetesen, hiszen még mindig mi vagyunk a vezető, és egy kreatív csapattal nagyon jó előadásokat hoztunk össze. Tehát az akkori Szentendre táncegyüttesben voltak bírók, ügyvédek, képzőművészek, történészek, és egy nagyon jó szellemi műhely volt, ahol úgy éreztük, hogy nagyon jó kiteljesedünk, és az a fajta alkotói munka, ami besodort minket, és akkor még aktív táncosok voltunk, tehát 2009-ben házasodtunk össze, és 2010-ben úgy hozta az élet, hogy tovább kell lépnünk ahhoz, hogy mi fejlődhessünk, ahhoz, hogy mi kiteljesedhessünk. És akkor egy másfél évre az Ifjú Szívek, Pozsonyban az Ifjú Szívek Tánc Együttesnél, Dusánnál dolgoztunk, mint művészeti asszisztensek, és ránk bízta Dusán az együttest, és ott mentünk Erdélybe, Felvidékre, mondom, a Kárpát-medencében nagyon sok társulatnál, együttesnél koreografáltunk, táncanyagokat tanítottunk, és ez a fajta munka a társulatnak a megalakulása is 2007-ben már elindult. Az akkori fent a Budai Várban Nemzeti Táncszínház, amelyet Török Jolán igazgatása alatt csodálatosan elindult, lett a táncnak egy saját színháza, köszönhető ez Jolinak, befogadott minket, és az akkori Fitos Dezső társulat, ami nem úgy működtünk, mint egy hivatásos együttes, de folyamatos projektmunkára összehívtuk, főleg Dezső az a vonzás körzetébe azokat a tehetséges fiatal fiúkat, akikkel aztán elkészült a Krabat a Fekete Malomba táncinázi előadásunk, és utána jött a Tántorgók, aztán jött egy pandémia, amikor utána jött egy Tavenbachtale Legyetek szerencsések, egy cigány előadás, amiben már lányok is voltak, és fantasztikusan nagy merítést tudtunk a cigány kultúrával véghez vinni, és akkor elérkezett az az idő, hogy most vagy soha. Lehetőséget kaptunk arra, hogy 2022 márciusában elindulhatott a Fitos Dezső társulat Magyarország negyedik hivatásos együtteseként, 8 párral a Fonó Budai Zeneházban, ami egy óriási álmunknak a megvalósulásaként nagy örömmel töltött el minket, és nagy felelősséggel.
Most kaloteszegi dallamokat fogunk hallani. Nyilván ez a tájegység is fontos lehet a tánc tekintetében. Enikőjéknek ez egy különleges, vonzó hely.
Igen. Ugye mondtam, hogy a Gyimesek volt az első nagy olyan közös szerelem, ahova én is egy hátizsákkal egyszer felültem a koronavonatra, és leszálltam. Gyimes középlokon, és azt se tudtam, hogy hova kell mennem, de elindultam, mert az olyan jó volt, hogy egyedül voltam egy úton, és a másik ilyen nagy szakrális hely az Kalotaszeg, mégpedig Méra. Ha én hallok egy kalotaszegi hajnali dallamot, nekem a lábamba indul alulról fölfele a térdemen, és így végigjárja az a borzongás a testemet, és amikor így beszélek róla, és elérzékenyülök, mert annyi érzelmes kapcsolat köt minket oda a Dezsővel. Azok a fajta beszélgetések, az a sok-sok ének, az a gyönyörű muzsika, az a csodálatosan kifinomult, magas szinten elsajátított tánckultúra, ami ott meggyökeresedett, hogy annyira értékes az az ember, aki ezt kitalálta és hozzá tudott rakni, és generációkról generációkra csiszolta, mi pedig visszatanuljuk ezt, és ahogy visszatanuljuk, Dezsővel azt érezzük, hogy tovább is kell adni.
Megint visszamegyek 1997-hez, amikor megérkezett a fővárosba, akkor tanult is valamit, főiskola, egyetem, tehát mindez, amit azóta látunk alkotásképp, ez egy diploma keretében is megvalósult, vagy egy papírformájában?
Igen, táncművészetire jártam, és néptáncpedagógusként tanultam, ami nagyon sokáig elhúzódott, mert nem azért, mert nem tanultam jól, hanem azért, mert nagyon aktív táncos létem volt, és mellette pedig, ami még nagyon sokat hozzátett, az pedig a színházi munkáink. Tehát az iskola egy olyan kötelező hely, amit az ember az önbizalmáért is, és nyilván nagyon fontos lépcsőfok mindenkinek az életében, de a mi esetünkben a színházi világból való merítkezés, vagy azonosulás, vagy találkozás is egy nagyon fontos részt tudott bennünk nyitni Dezsővel, és ez pedig a Bábszínház volt. Nővérem, Kocsis Rozi, aki a Győri Vaskakas Bábszínház igazgatója, és ő színésznőnek vallja magát, de közben dramaturg is és rendez is. Egy nagyon meghatározó személyiség volt a mindkettőnk életében. Ő rendez, és a férjem koreografál. És a Rozi egy csomó olyan ablakot nyitott számunkra ezzel, hogy egy másik művészi ágazatot ismerhettünk meg, és tényleg előről, hátulról, alulról, felülről, hogy rájöttünk arra, hogy a Bábszínház is nagyon sok olyan dologban hasonló a tánchoz, ami jól áll a Bábszínháznak, és jól áll a táncnak is. Ez az illusztrál, ez az absztrahálás, hogy ez az elemelést. És akkor ezzel mi egy kicsit ilyen új szelet tudtunk lengetni ebben a szakmában, és az alkotásainkban is ez valahogy visszaköszönt. És ettől tudtunk mi egy kicsit újabb vonalat hozni, és hát minket is Dezsővel folyamatosan az inspirál, hogy valami újat, valamit, amit még eddig nem csináltunk. És hát ez meglátszik a mostani munkánkban is, mert nagyon széles a repertoárunk, egészen a Baba Színháztól, ami egy kísérletező műfaj a mi szakmánkban. A néptáncos berkeken belül mi vagyunk az elsők, akik Baba Színházi előadást hoztunk létre. Nem véletlenül, hiszen nagyon fontos volt számunkra, amikor megalakultunk, hogy minél több emberhez, minél több korosztályhoz eljussunk, és hidakat építsünk, amikkel segítjük az átkelést a folklór irányában azok számára is, akik nem annyira nyitottak e felé. És a másik, ami nagyon fontos volt számunkra, a fúzió, vagy nagyon fontos, vagy inkább nagyon izgalmas, hogy összekapaszkodtunk egy modern art orkesztrával, összekapaszkodtunk egy Hollerung Gáborra, a komoly zene irányába is ment a néptánc, de volt, ahol divat bemutatót készítettünk dr. Fülemile Ágnes barátunk felkérésére, amely egy performance volt, tehát volt benne néptánc, népzene, de közben teljes kortárs alkotóművészet megmutatkozásában újra gondolt folklór. Hát ezt tudja most a folk trend is, ami minden évben látható mesterségek ünnepén, de összekapaszkodtunk már Bábszínházzal, színházzal, most például legutóbb a költészet napjára Sicces fiúkkal, akik a Novák Eszter osztályából kerültek, zenész osztályából került ki egy 6-7 tehetséges mintanap zenész, énekes, színész fiatalok, akik bekapcsolódtak a néptánc előadásunkba, de a cirkuszművészet is egy nagyon izgalmas terület, úgyhogy próbáltuk minél több területen a táncosainkat képezni, de most nagyon csapongok, úgyhogy visszatérek oda, hogy a cirkuszművészet is egy fontos része, akár a Tavenbachtal előadásunknak, és akkor eljutok Presser Gáborhoz, aki most már a harmadik iziglen kéri fel a Fitos Dezső táncolatot, ő így hív minket, hogy a nagy koncertjén vegyünk részt, és ezt nagy örömmel tesszük, hiszen ő vele is egy nagyon izgalmas találkozás volt, egy nagy géniusz, és mellette egy nagyon kedves és szerény ember. Úgyhogy talán hallgassuk meg tőle, ha a csend beszélni tudna.
Mielőtt azonban meghallgatjuk, még van néhány kérdésem, nem zárjuk rá ilyen röviden, hiszen például említsük meg, hogy azért Kocsis Enikő nevével sokan a felszállott apáva kapcsán találkoztak. Látták hétről hétre szebbnél szebb ruhákban, viseletekben, csinosan, mosolygósan, kedvesen, lelkesen buzdítva a fiatalságot, hát azt se felejtsük ki.
Az egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon-nagyon jót tett a mi szakmai létünknek. Érezhető volt a hatása, ennyit tud a média, hogy többen gondolták úgy, hogy a gyermeküket vagy népzenére, vagy néptáncra, de valami ilyen magyar kulturális szinten közel kell hozni, és be kell iratni a gyerekeket, mert ez milyen csodálatos dolog, hát láttuk a tévébe a felszállott apávát. Ha másért nem, ezért is megérte. És amit most még nem tudhatnak azok, akik annak idején ezt a sorozatot nézték, ezt a tehetségkutató versenyt, hogy ezekből a gyerekekből micsoda jó táncosok és zenészek lettek.
Hogyan tud kikapcsolódni a család? Gyermek-gyermekek kirándulnak, színházba járnak, moziba, haza Győrbe, a családhoz, közösen táncházakba. Mi az, ami tölti a mindennapokban?
Mivel, hogy nagyon sok időt töltünk a munkánkkal, és hogy a családunkban is ez a harmónia meglegyen, én mindig beosztom azt, hogy most hova megyünk kirándulni, meg kiállításra, színházba, most elmegyünk koncertre. Tehát a gyerekeim ilyen hozzáletek el szoktatva egész születésüktől, hát ők élményfüggők, tehát nagyon sok ilyen programot, de Dezsővel van egy nagy szerelmünk, ez egy új szerelem, a fürdők világába élünk Budapesten, és mi hajnalba kelünk, akkor is, ha nagyon későn fekszünk, és eljárunk a rudasba. És imádjuk a gőzt, a szaunát, a vizet valahogy, úgy érezzük, lehet, hogy így 50 pluszosan most már lassan, mert én már befordultam az 50-be, ő még csak követ engem, de valahogy a testünknek és a lelkünknek ez a víz, ez a gyógyvíz kell. És hát nagy szerelem az utazás is, nagyon szeretjük a vidéket járni, Erdély egy nagyon fontos rész az életünkben, nagyon sok barátunk van, ha tehetjük, megyünk.
A gyerekek néptáncolnak?
Hál' Istennek, igen.
Mennyi idősek?
A lányom az 13 éves lesz, kamaszkorát éli, nem véletlenül tűztük napirendre a Kamaszodók című Élet a falakon túl előadásunkat, hiszen a saját bőrünkön érzékeljük ezt a csöppet sem könnyű időszakot. A fiam pedig 9 éves lesz, ő még egy hókusz-pókusz.
Van-e hit a mindennapokban? Van-e valami kapaszkodó? Kell-e?
Hogyne. A férjem és a családom, és az a társulat, akikért dolgozunk nap, mint nap, mert nagyon tehetséges fiatalok, és érdemes a tehetségeket felkarolni. Nagyon szeretem a hivatásomat, boldog embernek mondhatom magam akkor is, hogyha sok nehézség vesz körül minket, mert azt csinálom, amit szeretek, és azzal, akivel ezt a legjobb.
Harangozó Gyula díjas, Enikő, de idén érdemes művészdíjat is kapott. Ezek szerint a szakma is elismerte, hogy azért ennek az útnak van célja, és van hova tovább.
Ez egy óriási meglepetés volt számomra, és nagyon boldog voltam, amikor ez a visszacsatolás megtörtént. 50 éves lettem idén, ez amúgy is egy nagyon fontos fordulópont. A ló éve van, a változások éve, a lendület éve. Nagyon sok minden tervünk van az elkövetkezendő időszakra, de most a visszatekintés is egy nagyon fontos időszakába ért, hogy mit tettem eddig. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ez az 50 év, remélem még, hogy van sok minden, ami még vár ránk, és próbálunk egy kicsit jobban odafigyelni az egészségünkre a férjemmel, mert elég későn is születtek. Én is későn születtem az én drága családomba, de az én gyerekeim meg még később születtek, mert a táncos létünk egy kicsit kitolta ezeket a határokat, úgyhogy próbálunk odafigyelni magunkra, hogy a gyerekeinkkel minél több hasznos időt tudjunk együtt tölteni majd a későbbiekben is.
Én ehhez jó egészséget kívánok, sok sikert, gratulálok az érdemes művészdíjhoz, és akkor zárjuk a beszélgetést az említett Presser Gábor dallal, ha a csend beszélni tudna.
Ha a csend beszélni tudna, 4 milliárd hangon szólna, mind arról, mi bennünk rejtve él. Vágydal szólna 100 szólamra, minden gondolat dobolna, millió szó összefolyna, ezer nyelven
kavarogna, s a világnak nem lenne titka. Soha meg nem szólalt dalban, megtudnád, hogy mit is akartam. A csend minden nyelven hallgat, szóra még sosem bírták, azt hiszem, hogy ezt még te sem tudnád. S van akinek a csend szavak nélkül, s van akinek a csend szavak nélkül is val. Ha a csend beszélni tudna, hol nevetne, hol mesína, fekete is fehér volna talán. Hallomások, látomások.
Vendégem Kocsis Enikő, harangozó, gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője volt, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. A hangmérnökök Rácz Dorottya és Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Babucs Kriszta.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
A Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet. Tauzan Róbert utazása Magyarországban, 1793.
1793. május 5-én útra keltem Bécsből, és Vimpácnál átmentem a Magyarvámon. Útközben a stájerországi Mária Celbe zarándokló férfiakkal, asszonyokkal és gyermekekkel találkoztam. Este felé Sopronba érkeztem. Sopron ódon és szabálytalan város, de azért elég csinos házat láthatunk úgy a bel, mint a külvárosokban. Télen igen sok nemes szokott itt tartózkodni. Lakosai szám szerint mintegy 12 000 igen élénk kereskedést űznek. Gróf Széchenyi igen barátságosan és nyájasan fogadott. Családjában alkalmam nyílt megfigyelhetni, hogy a magyar nemesség mély kitűnő nyelvészeti tehetséggel van felruházva. Ugyanis a grófnak 10 éves fiacskája folyékonyan beszélt magyarul, németül, franciául, latinul, olaszul és meglehetősen jól horvátul. Ebéd után a várostól 4 mérföldnyire fekvő Cenkre mentünk. A gróf ugyanis meg akarta mutatni a magyar mezőgazdaságot és falusi életet. A cenki uradalom ugyan igen jelentékeny, de a kastély nagyon roskatag. A grófnak igen szép könyv és térképtára, valamint becses régi pénzgyűjteménye van. Másnap reggel Herceg Eszterházinak, a leggazdagabb magyar főúrnak palotájához lovagoltunk. Mivel a herceg többnyire Kismartonban lakik, e székhelye nem a legjobb állapotban van. Ugyanis a bútorzat és egyéb berendezés legnagyobb részét Kismartonba vitték. A herceg évi jövedelmét 80-90 ezer font sterlingre becsülik. Az 1793-i termés azonban szer fölött jól ütvén ki, ez évben 107.057 font sterling, azaz 1.070.573 forint jövedelme volt. Ezt megbízható és illetékes forrásból tudom. 33 uradalmának kezelési költségei 36.745 fontra rúgnak. Ezután a Fertő tó partján tovább haladtunk, és Balf fürdőn át Sopronba értünk vissza. A várostól 5-6 mérföldnyire délnyugati irányban kőszénbánya létezik. A kőszén igen jó minőségű. A bányát csak néhány év óta művelik, jelenleg 12 ember dolgozik benne. Egymás a kőszénára a bányánál 5 penny. A kőszenet különféle előítéleteknél fogva házi tüzelőanyagul egyáltalában nem használják, hanem csak a gyáraknál veszik igénybe. Sopronban búcsút vettem Széchenyi barátomtól, és Fertőszent Miklóson, Bogyoszlón és Égyeden keresztül Győrbe utaztam. Győr csinos és szépen épült város. Lakosainak száma 12-13 ezer. Jó vendégfogadója és kedélyes kávéháza van. A székesegyházat nemrég alakították át. Győrből Tatára, innen pedig Esztergomon, Visegrádon és Szentendrén át Budára utaztam. Lássuk tehát fővárosuk 100 év előtti képét. Mi, ha fővárosunkról, Londonról beszélünk, a három várost egynek tekintjük. Tehát Buda és Pest városokat is egynek tekinthetjük, hiszen csak a Duna választja el őket. A folyamon pedig derék hajóhíd visz át. Pestnek 16 ezer, Budának pedig 22 ezer lakosa van. A legszebb köz- és magánépületek Pesten és a várban vannak. A királyi palota terjedelmes és pompás épületsorozat. A jelenleg kaszárnyának használt rokkantak palotája óriási terjedelme dacára, igen szép és célszerűen berendezett épület. Közönségesen 4000 emberre van számva, szükség esetén azonban kétszer annyit is befogadhat. A kórházakról semmi jót sem mondhatunk. Az egyetemi kórház ugyan kifogástalan, itt azonban csak 12-15 személyre van hely. A városi, vagyis polgári kórház azt hiszem a legrosszabb egész Európában. Ha nem láttam volna, nem hinném el, hogy ilyen is létezik a városban. Épület, bútorzat, szolgaszemélyzet, szóval minden nyomorult, büdös és piszkos. Egy kis dohos szobába 8 ágy volt betuszkolva. Az egyetlen ablak is be volt téve, pedig a hőség különben is elviselhetetlen volt. Az egyetemnek az alapítványokból 20 ezer font sterling évi jövedelme van. Ebből a tanárok fizetésére 4 ezer font sterling jut. A minden egyetemen létező rendes tanszékeken kívül vannak még természetrajzi, növénytani és gazdasági tanszékek is. A természettudományi eszközök és gépminták gyűjteménye elég jó. A természetrajzi múzeum pedig, mely Piller tanár gyűjteményét is magában foglalja, Európának legkitűnőbb elnemű intézményei közé sorolható. A könyvtár igen szép és tágas csarnokban van elhelyezve. Újabb tudományos könyvek csak nem teljesen hiányoznak. Dacára annak, hogy a közönség számára könnyebben hozzáférhető, mint a legtöbb nyilvános könyvtár, mégis kevesen látogatják. A füvészkert is jó, csak hogy igen kis üvegháza van. A csillagda a királyi palota egyik tornyában van elhelyezve. Két színház közül az egyik Budán van. Ez hajdan templom volt, és József császár alakítatta át e célra. A Pesti Színház igen kicsiny. Színpadja nyomorult, díszletei még silányabbak. Mindkettőben közönségesen németül játszanak. Azonban néhány év óta egy-két darabot magyar nyelven is adnak elő. Vasárnapokon, valamint nagyobb ünnepeken a közönséget épp úgy, mint Bécsben, hetszekkel mulattatják. Midőn ellátványosság szemlélésében én is részt vettem, a porondra egyidejűleg egy vadbikát és egy magyar ökröt bocsátottak ki. Ez utóbbi megtámadta a vadbikát, azonban azonnal földre terítetett. Azt hiszem, a mi angol bikáink már jobban megállották volna a sarat. Ezután következett a medve viadal. Egy kiéheztetett medvét neki uszítottak egy másiknak, melyet gyönge testalkatánál fogva azonnal legyőzött és odujába hurcolt. A fehér jeges medve sokkal mulatságosabb volt. A küzdtér közepén levő kis tócsában kácsa úszkált. Mihelyt a medve a tócsa széléhez közeledett, a ruca a víz felszínén mozdulatlanul megállapodott. A medve erre utána ugrott. A ruca azonban a víz alá bukott. A medve is a víz alá merült, mindazáltal a ruca megmenekült, mert jobban értett a bukdácsoláshoz. Ez egyéb nyilvános mulatság nem igen létezik. Nyáron ugyanis a vagyonosabbak nincsenek a városban. A magyarok az angolokhoz hasonlóan az év nagy részét földbirtokaikon töltik. Télen bizonyára többet élvezhettem volna, mivel ilyenkor tartatnak a bálok, hangversenyek, összejövetelek. A polgárok nyáron a kies fekvésű mulatóhelyekre rándulnak ki, hol vasárnapokon néha bál is van. Kávéházakban nincs hiány. A híd átellenében levő kávéháznak azt hiszem nincs párja Európában. Az igen tágas és gyönyörűen földíszített nagy biliárd termen kívül van még egy külön biliárd terem a nem dohányzók számára. Két vagy három társalgó terme szintén igen díszes. Itt kifogástalan ebédet lehet kapni. A száraz földi szokás szerint minden rangosztály és mindkét nem együtt van. A púderos kabátos fodrász és a vénkofa épp úgy eljön ide kávézni, mint a báró vagy gróf likőrözni. Mivel Óbuda Szikambria nevű római város helyén áll, föltételezhető, hogy sok római régiséget találnak itt. Bécsben azt mondták nekem, hogy itt külön épületben vannak elhelyezve a pannóniai római régiségek. Ez csak ámítás. A régiségek szégyen teljesen szétszórva heverésznek. A tiszttartó házának tűzfala a legszebb gyűjtemény, mivel a falba néhány igen szép feliratos kő van befalazva. Közelében néhány évvel ezelőtt meglehetős jókarban lévő izzasztót födöztek föl. Ez körülbelül 12 röv hosszú és 10 röv széles. Óbudán kívül még egy római vízvezeték is látható. A római romokon kívül egyéb romok is vannak keletkezőben, azaz a selyemgyár romjai. E nagyszerű épületet néhány évvel ezelőtt építették, a gyár azonban csak egy vagy két esztendeig működött, de 7 vagy 8 év óta szünetel és düledezni kezd. A gyár tétlenségét, valamint a magyar ipar pangását mindenki a bécsi udvarnak tulajdonítja, mivel ez Magyarországot gyarmattá akarja tenni. Éppen ekkor volt a híres pesti vásár, mely 8-10 napig tart. Bécsből ilyenkor igen sok kereskedő jön, és egész boltokat hoznak magokkal. Legfőbb cikkek azonban ló, ökör, juh és egyéb házi állatok. Ezen kívül dohány, melynek legkiválóbb válfajai a szegedi, pécsi és debrői. A kézművesek itt, valamint egész Magyarországon csekély kivétellel németek. Úrnapján nagy körmenet volt, melyben kiváltképpen a különböző céhek vettek részt. A németek közönséges ruhát viseltek, a magyarok pedig nemzeti viseletökben jelentek meg. Utóbbiaknak nem csak szebb ruházatok van, hanem már magukban véve is csinosabb emberek. Azonban hasonlíthatatlanul kevesebben voltak. A magyar nemzeti viselet nagyon drága. Maga a kócsaktól bokréta gyakran néhány gvineába kerül. A kereskedelem a zsidók, görögök és örmények kezében van. A törökök 1541-től 1686-ig uralkodtak Budán. Ennél fogva azt hittem, hogy néhány török épület maradványt vagy egyéb emléket fogok itt találni. A fürdőkön kívül azonban hosszú uralkodásuknak egyéb nyoma nem maradt fönn. A Rákos mező a pesti oldalon a várostól 2-3 mérföldnyire terül el. A régi magyarok itt tartották országgyűléseiket, és itt választották királyaikat. Néha 80 000 sátor is volt itt fölállítva. A végzett teljes mohácsi ütközet óta nem tartottak ilyen gyűléseket. E mező folytonosan emlékezteti a magyar nemzetet régi szabadságára. A lelkes magyar nép a szabadság oltárának tekinti, hol vitéz őseik gyakran megesküdtek jogaik védelmére. Ugyancsak a pesti oldalon, mégpedig a Dunához közel emelkedik, egy óriási terjedelmű épület, melyet a magyarok letűnt szabadságuk sírkövének tekintenek. Legközönségesebben Bastille-nak nevezik. Ez József császár utálatos és gyűlöletes uralkodása alatt épült, mégpedig a magyar szabadság elnyomására. Céljának és rendeltetésének mi voltát kétségtelenül bizonyítják a kicsiny és szűk szobák. József császár ugyanis előre tudta, hogy az újítások nagy elégületlenséget fognak előidézni, tehát már ideje korán gondoskodott állambörtönről. Június 8-án útra keltem Gyöngyös felé. Útközben Grassalkovics herceg szép palotáját és 60 városát láttam. Gyöngyös után következik Eger, mely egészben véve nem valami szép város, hanem Bora annál kitűnőbb. Jeles csillagdáját londoni műszerekkel látták el. A püspöki palota kívül rideg, belől pedig szegényes, és minden kényelmet nélkülöz. A síri csend kiállhatatlanul nyomasztó lakhat. Az akadémia gyönyörű épület. A belső berendezéssel együtt 200 000 font sterlingbe került. A tanárok lakásai, a könyvtár, a kápolna és a tantermek díszesek és kényelmesek. Június 16-án tovább folytattam útamat, az éjt hídvégen töltöttem. Másnap Poroszlón mentem át. Itt óriási sóraktár létezik. Délután átkeltem a Tiszán és Tiszafüredre érkeztem. A város, vagyis jobban mondva nagy falu, 400-500 össze-vissza elhelyezett, földszintes náttetejű házból áll. Lakosai híres nyereg készítők. Az egész helységben, az orvoson kívül senki sem tud németül. Innen egyenesen Debrecenbe mentem. Egész napi járóföldön egyetlen falu sincs. Csupán az út közepén láttam egy elég jó csárdát. Micsoda körülménynek köszönheti Debrecen létrejöttét, azt nem tudom. De azt sem fejthetem meg, mi bírhatott rá 30 000 embert, hogy olyan vidéket válasszon magának lakhelyül, hol sem forrás, sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs. Debrecen ugyan városnak neveztetik, és városi jogokkal is föl van ruházva, azonban falunak tekintendő. Ennél fogva talán legnagyobb falu egész Európában. Ha pedig városnak tekintjük, akkor a legutolsók közé kell számítanunk. Jól lehet, lakosai nem a legszegényebbek. A várost sövény veszi körül, a város kapukat pedig tüske és szederbokor borítja. A házak csekély kivétellel földszintesek, náddal födöttek és tűzfallal fordulnak az utcára. Az utcákon kövezetnek híre hangva sincs. Csupán a legélénkebbeken vannak lerakva gerendák a gyalogjárók számára. A lakosság túlnyomó része református. Ezeknek életmódja, sötét ruházata és a tartózkodásom alatt szűnni nem akaró borongó időjárás együttvéve igen rideg benyomást keltettek. E vallás felekezetnek itt van legnagyobb kollégiuma. Az épület szabálytalan, ódon és roskatag. Nagyon hasonlít a mi szegény házainkhoz. A tanulók száma igen nagy. A bennlakók, vagyis a tógátusok 400-an vannak. Ezek közül 80 laknak egy-egy kis szobában, azonban mindenki külön ágyban alszik. A kisebb deákok csak a tanidő alatt tartózkodnak az épületben. A fiatalabb tanulók mintegy 1000-en lehetnek. A tanórák száma 6. Délelőtt 3, délután 3. Mivel csak 4 tanárjuk van, 9 tógátus is segítkezik a fiatalabb deákok oktatásánál. Fáradtságokért a tanulók szüleitől némi tiszteletdíjat kapnak, ugyanis szerény ebédjükhöz egy-egy tál ételt. A tanárok évi fizetése 60 font sterling. A könyvtár az intézettel teljesen összhangzik. Klasszikus, hittudományi és bölcsészeti könyveken kívül alig van egyéb. Ugyanitt 2 vagy 3 elefánt zápfogat, továbbá egy jávor gím koponyát és szarvakat láttam. Ezeket állítólag a Tiszában találták. Végül fölemlítem, hogy az itteni történelem tanár 9 évi előadása után csak a középkor történetéig jutott el. A kollégiumon kívül a városnak legfőbb nevezetességei a debreceni pipa, guba, kenyér és a 4 országos vásár. Ezen kívül a keresett források közé sorolhatjuk még a kerületi tábla, vagyis főtörvényszék tagjainak az igazság eladásából eredő jövedelmét. Nagyon meglepett, midőn Debrecenben 4 vagy 5 olyan úrral találkoztam, kik kedves szigethazámban voltak. A református lelkészek ugyanis körutat szoktak tenni valamely protestáns országban, némelyek Hollandiába, mások Svájcba vagy Nagy-Britanniába mennek. Benedek úr, ki igen jártas a cigány nyelvben, azt állította, hogy Angolországban gyakran beszélt cigányokkal, és igen jól megértette őket. Dr. Veszprémi, a város legöregebb orvosa, egy ideig Edinburgh-ban tanult. Debrecennek tűrhető vendégfogadója van. A városon kívül szőlőkertek is vannak, de nagyon silány bort szolgáltatnak. A lakosoknak körülbelül 1/4 mérföldnyire kell menniük ivóvízért. Követ pedig Tokajról vagy Nagyváradról szállítanak ide. 1793. június 23-án eltávoztam a rideg és komor Debrecenből, és Nagyváradra utaztam. Hajdúbagos és Kismarja közt elterülő egyik mocsár közelében a híres Bocskai egyik vára volt. Kismarján megállapodtunk, és a bírónál ebédeltünk. Nagyvárad Magyarország legszebb városainak egyike, és minden tekintetben Debrecen megfordítottja. Itt mindennek vidám külseje van. Minden házból zene és tánc hallatszott. Szebbnél szebb hintók és kocsik szágoldoztak végig az utcákon, hiszen vasárnap volt, és a lakosok katolikusok. Másnap délelőtt a megyei gyűlésre hívtak meg, hol igen udvarias és előzékeny fogadtatásban részesültem. Ez valóban ragyogó és fényes gyülekezet volt. A nemesek mindnyájan pompás díszmagyarban jelentek meg. A tárgyalások magyar nyelven folytak. Néhány szónok beszéd közben folytonosan bajszát pödörte. 2 órakor mindennek vége volt, és az alispánnál kedélyes ebédre gyűltünk össze. Itt is, mint másutt egész Magyarországon, német konyha, német divat és német szokás az uralkodó. Ebéd előtt és ebéd után mindenki magában imádkozik.
elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.